Balogh Zoltán, Roma ügyekért felelős miniszterelnöki biztos az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Miniszterelnöki biztosként az idők végezetéig, amíg eredmény nem lesz, viszi ezt az ügyet, vagy lesz valami kormányzati lenyomata?
A miniszterelnöki biztos az annak a feladata az, hogy a miniszterelnök számára készítsen javaslatokat. Én ezt megtettem. Az elmúlt egy évben összeszedtem az eredményeket, a hiányosságokat, és javaslatot tettem egy új szakaszára a felzárkózási programoknak. Ezzel az én munkám, én úgy látom, hogy véget ért, még ezt a miniszterelnök úrral majd meg kell beszélnem, de én szeretném letenni ezt a biztosi feladatot, és szerintem most már másra van szükség. Erre is tettem javaslatot, a kormány ezt elfogadta, hogy itt kell egy kormánybiztos. Itt kell valaki, aki a rendszeren belül, a szakpolitikák között megteremti az együttműködést, vagy megerősíti az együttműködést. Gondolok itt arra, hogy a belügyminisztériumban vannak az önkormányzatok, tehát szerintem ott kell lenni ennek az erőközpontnak, hiszen a település, ez településfejlesztési kérdés, miközben emberi erőforrás fejlesztési kérdés, a közben településfejlesztési kérdés, és egyébként természetesen ami az emberek életét érinti, ez az emberi erőforrások minisztériumában van, az oktatás, a kultúra, az egészségügy, maga a szociálpolitika is, tehát az is elkerülhetetlen, és amiről még eddig nem beszéltünk, ami az egyik leggyengébb pontja ma a rendszernek, az a szakképzés rendszere. És már most itt mondom, ezért nem feltétlenül a szakképzés a hibás, hanem az első 8 osztály, ahonnan nagyon sok olyan gyerek megy a szakképzésbe, főleg roma gyerekek, hogy aztán utána ott több mint a fele nem végzi el. Tehát végzettség nélkül hagyja el a szakképzés, és ez egy nagyon súlyos gond. Ez az, amit a kormányon is világossá tettem, hogy bizony ezek a gyerekek, ezek nagyon nehéz helyzetben vannak, ide kell valami plusz tenni, ez pedig most az innovációs minisztériumhoz tartozik, a gazdaságfejlesztési minisztériumhoz, tehát azokkal való, velük való együttműködés is fontos, ezért a kormány elfogadta azt a javaslatot, még ha eddig ez nem is volt publikus, hogy ide valóban egy kormánybiztos kell, és én annak majd szívesen adom át azokat azt a tapasztalatot, ami nekem 8-10 év alatt összegyűlt ezen a területen, és bízok benne, hogy ez a hatékonyság, ez elég lesz ahhoz, hogy valóban egy komplex, az élet minden területét érintő fejlesztés legyen, amiben a közfoglalkoztatásnak, a munkaerőpiacra való kijuttatásnak legalább olyan fontos szerepe van, mint egyébként a szociális hátrányok leküzdésének, és ennek a kettőnek az összekapcsolása még erősebb lesz.
És akkor egy kormánybiztosság fogja koordinálni a különböző tárcáknál lévő részfeladatokat, így kell majd elképzelni.
Így van.
És az ő felelőssége lesz, aki közvetlenül a kormánynak számol be arról, hogy mit végeztek, és nem kell külön tárcákról összeszedni, és ott vitatkozni azon, hogy ki mit nem csinált meg.
Pontosan.
Ez a feladat.
Így van.
Hogy tekint a kormány a roma népesség demográfiai adataira? Egy emberként örül neki?
Hát ez egy nagyon provokatív kérdés. Én azzal kezdeném, mint ember, minden megszületett gyereknek örülni kell és lehet, mert a születés csodája, az mindegy, hogy milyen körülmények közé születik a gyerek, az egy megismételhetetlen és egyszerű, és az emberi lét lényegéhez tartozó dolog. Ez az egyik része a dolognak, és attól kezdve, hogy ezek a gyermekek megszülettek, ezek a mi gyerekeink, ennek az országnak, ennek a nemzetnek a gyermekei, akkor is egy kicsit barnább a bőrük, mint a másiké, és azon kell lenni, hogy ezek a gyermekek majd nem csak hogy boldogok legyenek, hanem másokat is tudjanak boldogítani, vagy legalábbis hasznosak legyenek, ne csak maguknak, hanem a közösségnek is. És itt vannak deficitek valóban, tehát nem az a baj, hogy a roma népesség körében ma a születési ráta az 2,3%, ez azt jelenti, hogy a szülőképes korú nőkre mennyi gyermek jut páronként.
2,1 az önfenntartáshoz kell.
Igen, ez 2,3, jól tudja. A nem roma magyarok körében pedig 1,34, az már az országos átlag.
Ja, mert benne van a romák is, persze.
Így van, 1,5. Tehát ebből látszik, hogy mi itt a helyzet. Viszont nekem vannak itt erről nagyon világos és meggyőző statisztikáim, grafikonjaim, hogy ahogy növekszik az iskolai végzettség, úgy a romák és nem romák szülőkedve az közelít egymáshoz. Tehát a romáknál a demográfiai, tehát a gyermekvállalási kedv az csökken, általában a társadalomban pedig növekszik. Tehát itt van egy egymással szembe menő tendencia, és ez azt jelzi, hogy sokkal tudatosabb, tervezettebb a gyermekvállalás, ha az iskolázottság mértéke növekszik. A diplomások körében, ahol már szintén vannak román, hogy gyakorlatilag egybeesik ez a két görbe, a középiskolán is nagyon közel van, az iskolai végzettség nélküli világban, és ez a másik probléma, amiről nyíltan kell beszélnünk, ez a korai terhességeinek a kérdése, ott bizony még nagyon nagy az eltérés, tehát egy családilag, tradicionálisan is, itt a gyerekvállalás az sokkal erősebb a romák körébe, mint a nem romák körébe, az iskolai végzettség nélküli lányok és fiatal embereknek a körében. Tehát ha a legerősebb mondat ebben, amit nem mondok újat, mert már ezt elmondta a miniszterelnök, már elmondta a illetékes államtitkár, én is elmondtam többször, mi azt szeretnénk, ha nem azokat szeretnénk támogatni, akik a gyerekeikből akarnak élni, hanem akik a gyerekeikért akarnak élni. Ebben megvan a válasz. Ez nem elsősorban, és nem is kizárólag roma kérdés, hanem annak a kérdése, hogy hogyan tudjuk Magyarországon, és ez már a demográfia világa, a munkavállalást, a felelős gyermekvállalást, és a gyermekszámnak a növelését, amire nagy szüksége van ennek az országnak, összhangba hozni egymással. Ebben az értelemben az elmúlt 6 évben látványos eredményeket értünk
el. Az egy megalapozott vélemény, hogy sokan vannak a romák között, akik a gyerekeikből szeretnének élni, mert szociológiai munkák sora mutat rá arra, hogy a gyerek egy cigány családban ez egy szent dolog. És nem feltétlenül pénzt akarnak belőle szerezni, hanem a gyereknek meg kell születni.
Hát a két dolog az nem feltétlenül mond ellent egymásnak. Tehát akkor miért van az, hogy mégiscsak ott csökken a mondjuk így a születési rés, vagy születési ráta, vagy gyermekvállalási kedv mondjuk így magyar nyelven, mégiscsak azért valami fajta enyhe csökkenés van a roma népességnek a körébe. Mert az iskolázottsággal a felelősségnek a mértéke az növekszik, és egy tudatosabb gyerekvállalással úgy gondolják, hogy ők szeretnék meghatározni azt a számot, a gyerekeknek azt a számát, akit még felelősen föl tudnak nevelni, abból a jövedelemből, azzal a képzettséggel, amit ők egyébként elértek az életüknek a során.
Lakhatási problémákat hogy lehet úgy megoldani, hogy az egész országban vannak még mindig lakhatási problémák?
Hát súlyos problémák vannak valóban, a cigány telepeknek a problémája, az egy speciális probléma. Egyébként a szociális lakhatás is egy probléma, de ezen belül a roma telepe problémája még inkább. Itt nekem nagyon, nagyon biztató az a döntés, vagy az a szemlélet, hogy a kormány ehhez hozzáállt. Azt mondja a kormányhatározat, hogy rendezni kell a tulajdonviszonyokat, és hogy olyan lakásokhoz kell jutatni saját tulajdonú, nem szociális bérlakás, saját tulajdonú lakásokhoz kell jutatni a romákat, amiknek a létrehozásában, az építésébe őket is be tudjuk vonni. Ezzel építőipari szakképzésre, vagy valami fajta képzettségre tesztek szert, és amit a sajátjának tekint az ember, meg majd tulajdonviszonyalag is megkaphatja, arra egészen másképpen fog nézni, azt egészen másképp becsüli meg, mint hogyha egyébként egy önkormányzati bérlakásban lakik, aztán majd legfeljebb kirakják onnan, hogyha nem fizeti meg, nem úgy bánik vele, de igazából nincs hozzá úgy közeg, hogy ez az én saját tulajdonom.
Nem lesz feszültség a végeken, ha azt látják, hogy egy roma családnak segítenek házat építeni. Egy nem roma, de ugyanolyan szegénynek, meg nem.
Azért itt ugye 3 programról beszélünk most, és ezek azok, amik az elmúlt hetek kormányzati tevékenységének a fókuszában voltak. Az egyik ez a falu támogató program, ez a modern, életképes magyar falunak a programja. Ez az 5000 fő alatti településekre vonatkozik, ahol egy komoly program van arra, hogy az ott levő humán erőforrást ezt megerősítsék önkormányzati és egyházi vonalon, ugye ott szolgálati lakásoknak az építése, közösségi tereknek az építése, és emellett pedig a magántulajdonú házépítés és házvásárlást, az úgynevezett falusi csók, falusi családi otthon teremtési kedvezmény olyan mértékben növeli meg, amihez nem biztos, hogy a romák hozzá fogjak tudni jutni. Tehát ez igazából nekik egy olyan speciális program, amit természetesen igénybe lehet majd venni, hogyha valaki nem roma és mégis ott él a roma telepnek a közelébe, akkor is, hogyha nem roma, tehát ez nem kizáró, egy etnikai kizárás, de ha azt nézzük, hogy ők olyan helyzetben vannak ma még, hogy a csókot esetleg nem fogják tudni igénybe venni akkor, mert hogy ezt azokra a településekre szánjuk, ahol a gyerekszám csökken, a romáknál meg általában inkább növekszik, akkor nekik ez egy speciális program. Tehát ne, ilyen értelemben mindenki azt a lehetőséget kapja meg, ami az ő szociális státuszának, országon belüli elhelyezkedésének, mert említettem a területi fókusz, hogy az milyen fontos, a legmegfelelőbb.
Hova kell eljutni mondjuk 10 év alatt, mert ezeket nem mondják rövid távú programoknak? Ennyi idő kell, hogy látszon az eredmény.
Így van. Mi azt szeretnénk, hogyha a végzettség nélküli iskola elhagyást például felére csökkentenénk 10 év alatt.
Ez egy nagyon általános nézet.
Meg a szakképzés. Mert a, igen, 8 általános és szakképzés, mert bizony, ahogy említettem, majdnem, tehát ma Magyarországon majdnem mindenki elvégzi az általános iskolát, ez 90% feletti mutató, a legjobb Európába, a romákra nézve külön, meg egyébként is nagyon jó
kötelező
mutató.
Kötelező oktatás van.
Igen, de a 8 osztályt nem kell attól feltétlenül mindenkinek elvégezni, hiszen ha 16 éves koráig nem szerzett 8-os záró bizonyítvány, akkor kikerül az iskolarendszerből akkor is, ha nincs végzettsége. De mondom, 96-95% körül mindenki elvégzi. Ezeknek a nagy része minimum szakképzésbe megy, vagy szakközépbe, vagy szakgimnáziumba, vagy gimnáziumba. Na, itt jön a probléma. Tehát majdnem mindenki eljut a középszintig, és akkor a középszintbe egyszer csak kihullik onnan. Elég jelentős. Azt mondom, hogy a romák közül az említettem, hogy minden második, sőt tulajdonképpen több mint minden második gyerek, aztán nem végzi el a szakképzést.
Jön a gyerek, itt kell szülni mennek a lányok.
Hát jó, de van a fiúk is a szakképzésben, azért inkább fiúk vannak. Igen, de itt kell egy olyan vonzó rendszert, szakképzési rendszert felépíteni, amiben megérje eljutni a bizonyítványuk. Mondok egy konkrét példát, nem az én dolgom, de egy nagyon jó, az ITM minisztérium nagyon jó programot dolgozott ki, aminek az a lényege, hogy a szakképzési bizonyítvány megkapásával egy jelentős összeget lehet majd kapni, független attól, hogy roma vagy nem roma valaki. Tehát nem csak arról van szó, hogy 10 és 30 ezer forint között ma már minden szakképzésre levő fiatal kap ösztöndíjat, hanem majd ennek vagy ezt megfejelve, vagy ennek az ösztöndíjnak egy részét akkor kapja meg, ha megkapta a szakmunkás bizonyítványát. Ez lehet egy milliós tétel, és akkor kapott egy olyan kezdési támogatást, ami a szakképzési, a szakmunkás bizonyítványhoz van kötve, és akkor már ez egy pozitív dolog, de még fontosabb az, hogy a 8 osztályból úgy kerüljenek ki, hogy a szakképzésben ne írni, olvasni, bocsánat, kelljen őket megtanítani, meg beszédértést, hanem az 3 éve megtörténjen. Tehát szintén a kormányhatározatban van egy olyan nemzeti alaptanterv módosítás, elvárás, hogy ezeken a területeken valóban kizárólag az 3 évben csak a legfontosabb képzettségeket adják, ne közismereti tárgyakat tanítsanak meg, hanem kompetenciákat fejlesztenek, írás, olvasás, számolás, beszédértés, beszédkészség, és akkor van esélyük arra, hogy amikor majd kikerülnek a 8 osztályból, tehát hogy nem egy idegen világban vannak, amikor jön a közismeret, hanem az képes tanulni, és ha bekerülnek a szakképzésbe, akkor nem ezeket a dolgokat kell pótolni, hanem valóban a szakmára tudnak koncentrálni.
Teljesen más kérdés. Miért nem viszi tovább a Magyar Polgári Együttműködés elnöki tisztségét?
Hát az embernek a saját erőforrásaival is felelősen kell gazdálkodnia. Ez egy olyan...
Gigaminisztérium vezetőjeként hozzászokott.
Ez így van, de most szeretnék erről leszokni, mert ez egy nagyon fontos civil szervezete volt mondjuk így a polgári keresztény nemzeti oldalnak. Ezekhez az 96-tól valóban azt a nagyon heterogén politikai világot, ami az MDF-től a kisgazdászokhez a keresztény demokratától a Fideszig, most hogy pártneveket mondjak, kiterjedt az értelmiségi világba, annak az összekovácsolásában, annak a platformán szervezésében, ami egy vita platform is volt, nagyon komoly történelmi szerepet töltött be, csak hagyd mondjak egy-két nagy nevet, Mádl Ferenc, alapító elnök, aztán Granasztói György, aztán Martonyi János, aztán jöttem én, tehát és úgy érzem, hogy ezt a munkát elvégeztük. Ma ennek a civil szervezetnek a működtetését, én, mint aki egyébként a Fidesz párt alapítványát vezetem, úgy éreztem, hogy egy kicsit ellentmondásba is lenne egymással, tehát a Polgári Magyarországi Alapítvány élén maradok, és a munkát végzem is. Ez látszott a legutóbbi évértékelőben is, amit együtt szervezünk az Egyesülettel, de maga ez az egyesületi vezetés úgy gondolom, hogy azokhoz a munkáimhoz, amiket most kezdek el végezni, például egy református egyházi közösségnek a közösség szervezését, az már nem illik bele ebbe.
De a református egyházon belül betöltött szerepeiben nem fogja akadályozni például a pártalapítvány vezetése?
Nem fog akadályozni, mert hogy hát jogilag is összefér, meg emberileg is, mert ott ez egy olyan háttérmunka, amiben a legfontosabb feladat nem az, hogy napi szinten politizáljon az ember, hanem hogy azt a háttérvilágot, ahol azon gondolkodunk, hogy mi is a kritériuma például annak, hogy valami keresztény kultúra, vagy éppen keresztény hit, vagy azon gondolkozunk, hogy a nemzetnek milyen jövője van, hogy egy másik példát mondjak, vagy hogy mit jelent Magyarország számára kulturálisan, erkölcsileg, gazdaságilag a migrációs invázió. Ezek olyan dolgok, amikkel, hogyha én az írástudó értelmiségi emberekkel erről vitatkozok, és egyfajta kutatóközpontként működök, akkor ez teljes mértékben megfelel annak, amit egyébként minden felelős lelkivezetőnek is végig kell gondolnia egy országnak, egy régiónak, Európának a jövőjéről.
Németországgal való kapcsolattartást azt elengedi? Vagy az tart a továbbiakban is?
Nekem ebben nincs konkrét feladatom. Egyelőre nincs ilyen megbízatásom, de természetesen ebbe legalább annyira, mint a roma ügyben benne vagyok, mert hogy az én életrajzomból lehet látni, hogy mindig is össze voltam kötve ezzel a világgal, és az alapítványi rendszerünkben is a német partnereink nagyon fontosak, tehát azért ebben továbbra is aktív szerepet vállalok, megint nem a nyilvánosság előtt, hanem inkább a háttérben.
Legutóbb, ha jól tudjuk, akkor Gulyás Gergellyel együtt próbáltak elsimítani vitás pontokat német politikusok és magyar politikusok között. Így történt?
Jártunk Berlinben, ha arra gondol, és valóban beszéltünk azokról a legfontosabb ellentétekről most, amik mondjuk egy CDU és egy Fidesz között vannak. Hangsúlyozom, hogy nem vagyok párttag, tehát én semmilyen pártnak nem vagyok a tagja, de ez valójában annak a munkacsoportnak egy következő találkozója volt, amit már tavaly szeptemberben, amivelről már tavaly szeptemberben megállapodtunk a CDU-val, tehát van egy strukturált dialógus a CDU és a Fidesz között, ennek van egy munkacsoportja, én ennek tagja vagyok, és ennek a beszélgetésnek egyik állomása volt ez a berlini beszélgetés, ahol természetesen a konkrét vitapontokról is szót váltottunk.
Milyen konkrét vitapontok vannak? Most első kézből hallhatjuk.
Hát ezt már hallottuk most az elmúlt napon éppen, azt hiszem, hogy két nappal ezelőtt ezt a Spitzen kandidátja, a csúcs jelöltje, a néppártnak, az Európai Néppártnak, Martin Weber, bajor politikus elmondta, hogy mi az, amiben a Fidesztől valami fajta visszalépést, korrekciót vár, úgyhogy ezekről lehet ma már nyíltan beszélni. Ez a felszín, az egyik az, hogy ők a plakátkampányunkat azt méltatlannak és rossznak tartják, mert ugye ebben úgy érzik, hogy az Európai Bizottságot támadjuk, már pedig az Európai Bizottság elnöke eddig is néppárti volt, amiben van valami fajta igazság. A másik az, hogy a miniszterelnök egy interjúban azokat, akik ma a mi kizárásunkat követelik az Európai Néppártból, tehát a Fideszét, azokat hasznos idiótáknak nevezte, és a harmadik pedig a CEU-nak a szerintük rendezetlen ügye. Ezekről a dolgokról is beszéltünk, és én szívesen mondok erről is még konkrétabb dolgokat is, de hagyd mondjam előtte, hogy azért ezt mindenki érzi, ugye, hogy ez a felszín. Mert hogy alatta valóban egy nagyon komoly értékvita van. És ezt két oldalról lehet megközelíteni. Elmondhatják ők, hogy mi már szerintünk nem felelünk meg azoknak az alapértékeknek, amik az Európai Néppártban kötelezőek. Meg mi is elmondhatjuk, hogy szerintünk meg ők nem felelnek meg annak, mert mi az elmúlt 20 évben ebben az ügyben ott vagyunk, ahol eddig is voltunk, ők meg eltávolodtak ettől. Tehát egy olyan mértékű barratolódás van az Európai Néppárton belül, ami nekünk is nehézé teszi ebben a táborban a szerepvállalásunkat. Erre konkrét példákat is tudnék mondani. Tehát ez egy kétoldalú történet. Nekünk is megvan a kritikus hozzáállásunk ahhoz, hogy a néppárt hogy politizált az elmúlt 5 évben, 8 évben, 10 évben, meg nekik is megvan a kritikus hozzáállásuk, hogy mi hogy politizáltunk. Mi úgy gondoljuk, hogy mi egy sikeres keresztény nemzeti vonalat viszünk Magyarországon, a sikert gondolom nem kell bizonygatni, ez a választási eredményekben is látszik, meg az ország eredményeiben is, és azt látjuk, hogy az a vonal, amire ők léptek, az sokkal inkább a néppárti keresztény magta világnak a zsugorodásához vezet, nem pedig a bővüléséhez. Mi meg itt Magyarországon bővítettük ezt a tábort.
A felszíni kérdések közül egy az rendeződni látszik, ez a plakátügy. A CEU ügye az rendeződik valamilyen módon, hogy léptek közelebb?
Mi nem pontosan értjük, és annélkül, hogy megbántanám Manfred Webert, akit jól ismerek egyébként személyesen is, de most azért gondoljam bele, nem komikus egy kicsit, hogy egy ilyen fontos kérdésben, hogy legerősebb választási eredményeket nézve, kormányzati ciklus nézve, az Európai Néppárt legerősebb pártja, a magyarországi Fidesz pártnak a bennmaradása, vagy a kiválása ebből a pártcsaládból azon múlik, hogy egy amerikai egyetem néhány tucat hallgatója itt kapja meg a diplomáját Budapesten vagy Bécsbe. Ezt én tragikomikusnak tartom, azt kell, hogy mondjam, és árulkodónak is tartom, hogy nem sikerül igazán egy olyan konkrét ügyet előhozni, amit lehetne követelni, hanem sokkal inkább az a félelemérzés munkál, különösen is a németeknél, a jobb középpártoknál, hogy a baloldalnak egy olyan mértékű nyomás alá vannak helyezve, egy olyan atak támadás alatt vannak folyamatosan, nem veszik észre, hogy bocsánatot kérek, hasznos idiókatákat csinálnak belőlük, mert folyamatosan azon dolgoznak, hogy gyengítsék a néppártot, de hát milyen konkrét dolgot lehet kérni ilyen, és ráadásul egy olyan ember kéri ezt, akinek a saját országában, a bajor szabad államban egy ilyen egyetem semmilyen módon nem működhetne. Tehát olyasmal olyan rajtunk számon kérve, ráadásul az ügyben zajlik egy kötelezettségszegési eljárás, ami szintén már egy mondva csinált ügy, de miért nem mondjuk azt, hogy várjuk végig ezt az eljárást, és természetesen, mint ahogy eddig mindig, ha az Európai Unió, vagy a megfelelő fórumaiban úgy gondolta és olyan döntés hozott, hogy jogilag mi nem felelünk meg valaminek, ott mindig korrigáltunk. Ezek nem voltak olyan nagy horderejű dolgok, de mi ezt mindig megtettük, ellentétben egyébként más országokkal. Tehát eleve, hogy ez a feltétel oda van téve a másik kettő mellé, én ezt mondom, inkább tragikomikusnak tartom, mint egy lényegi dolognak, de mi azt természetesen továbbra is tudjuk garantálni, hogy ebben a formában, ahogy ma itt van ez az egyetem, ebben a formában továbbra is működni tud Magyarországon.
Megelégedéssel jöttek el Berlinből a tárgyalóasztalhoz, vagy ugyanannyira értik egymást, mint amennyire ez az én székemből látszik?
Szerintem sokkal jobban értjük egymást, és az fontos, hogy ha valaki, ha a háttérben is, a kulisszák mögött is elismeri azt, és ez német részről folyamatosan megtörténik, hogy igazából nem nekik van velünk bajuk, hanem a balliberális médiának van, és ők nem bírják ezt a média nyomást, mert próbálnak bennünket összenyomni ott azzal a populista, radikális párttal, AfD-nek hívják, Alternative für Deutschland, akik Németország számára egy alternatívát akarnak kínálni, és ez nekik egy komoly úgynevezett jobboldali populista veszély. Én nem gondolnám, hogy az AfD az kizárólag egy jobboldali, legalább annyira baloldali is van benne, de nekünk az AfD-hez semmi közünk nincsen, és nem is akarjuk, hogy közünk legyen, független attól, hogy benn vagyunk a néppártban, vagy nem. Tehát ez egy, hogy mondjam, tehát ez a hivatkozás, ez nem állja meg a helyét, még ha ők rá is hivatkoznak, mi nem építünk oda arra felé semmifajta kapcsolatot, de miután a jobb közép gondolat Németországban defenzívában van, és a másik oldal nagyon ügyesen szervezi azt az offenzívát, ami ellene irányul, ők lépéskényszerben vannak, és egy csomó minden olyan dolgot is várnak tőlünk, ami nem feltétlenül az ő saját kívánságok, hanem úgy gondolják, hogy a közvéleménnyel kell ezt, a közvélemény miatt kell ezt megtenni, amit a média formál.
Meddig komfortos a Fidesznek a néppártban?
Hát számos ponton most sem komfortos. És számos ponton mi sem vagyunk nekik komfortosak, de a nagy kérdés az, és ez az elkövetkező napokban el fog dőlni, hogy látjuk-e értelmét annak, hogy továbbra is abba investáljunk, hogy az Európai Néppárt térjen vissza az eredeti alapelveihez, tehát, vagy pedig azt mondjuk, hogy ez már a néppárton belül reménytelen, és akkor nekünk is jobb, ha kívül vagyunk. De azért egy pontra hagy hívjam fel a figyelmet. Nem furcsa az, hogy azok kérik rajtunk számon a kereszténydemokrata elveket, akik egyébként lemondanak a kereszténydemokrata néről, és elnevezik magukat néppártnak. Miért? Pont azért nevezik magukat néppártnak, mert úgy gondolják, hogy a kereszténydemokrata gondolat, van a keresztény szó, az már nem elég vonzó, és azt látom, van egy másik ilyen párttömörülés is, ez egy világszövetség, a CDI, a kereszténydemokrata internacionálnak hívták, azt egy idő óta meg centristának hívják, a C betű megmaradt, csak már nem keresztény, nem Christian, hanem centrist, mert hogy folyik egy ilyen kiüresítése, vagy kiüresedése a kereszténydemokrata gondolatnak, és ez még egy névváltoztatásban is megmutatkozik.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Balogh Zoltán roma ügyekért felelős miniszterelnöki biztos volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.